Álljunk fel, testvérek, és imádsággal kezdjük meg Isten tiszteletünket. Köszönöm, Uram Istenem, hogy Te egy ajándékozó Isten vagy, aki adtad a legdrágább ajándékodat, a Te fiadat, mi érettünk, és köszönjük, Uram, hogy ezzel mindent odaadtál, de annyi ajándékkal elhalmoztál már ezen felül is, és ilyen várakozással vagyunk most előtted, hogy ajándékozz meg olyan üzenettel, olyan igével, amiről még talán a gondolatainkban sem fogalmaztuk meg, hogy mi lenne az igazán kedves és jó számunkra épülésre való. És ajándékozz meg, Uram, értelmes szívvel, nyitott füllel, hogy felfoghassuk, megértsük azt, amit szeretnél nekünk mondani. Kérlek, azért is használd fel ebben eszközül Bandi testvéremet, hogy legyen a te szócsöved a mai délelőtt és délután is. Amen.
Amen.
Foglaljunk helyet, és hagyj köszöntsem, szeretettel köszöntünk Bandi Sándor testvért Erdélyből, ott szolgál öt gyülekezetben, és Isten áldását kívánom az egész napra. Már tegnap is megtapasztaltuk, de ma is szeretnénk ezt.
Köszönöm szépen. Köszöntöm közöttünk Jézus Krisztust, a világ megváltóját, örök dicsőség nevének. Amen. Mondjátok, amen. Köszönöm. Köszöntelek titeket szeretettel, kik az ő követői vagytok. Áldjon meg gazdagon igéjével, és adjon lélekben, hitben való nevekedést mindnyájatoknak. Szívemből kívánom. Amen. Isten élő igéjét olvasom az első korintusi levél 15. fejezetéből. Három igeverset olvasok majd fel. Első korintusi levél 15. rész, 31, 32 és 33. vers. Naponként halál révén állok, a veletek való dicsekedésre mondom, mely van nékem a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ha csak emberi módon viaskodtam Efézusban a fenevadakkal, mi a hasznom abból, ha a halottak fel nem támadnak? Együnk és igyunk, holnap úgyis meghalunk. Ne tévejegjetek, jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. Kérlek, Uram, adj világosságot, bölcsességet mindannyiunknak, mondani valódat, üzenetedet felfogni, rád figyelni, és engedelmeskedni annak, amit nekünk mondasz. Te vagy az Úr, és maradsz az örökkön örökké. Amen. Tessék helyet foglalni. Sokat gondolkodtam én már régen azon, honnan tudja a mezei vadnak kisfiókája, hogy neki vannak ellenségei. Hogy nem annyira naív a nyuszika fiókja, meg az őzikéjé, meg a többié, hogy menjen szembe emberrel, állattal, ami jön, mert hát ő kicsi még és tudatlan, nincs felkészülve, és hát naivan menjen neki, akármilyen kicsi. Hanem miest, még ha járni se tud, miest észrevesz az anyukáján kívül valaki, vagy valami mást, azonnal megpróbál menekülni, rejtőzni, bújni, védeni a kis életét. Honnan van ez? Hát mindannyian esetleg rá gondoljuk, és rávághatjuk esetleg. Hát így teremtette a Jóisten, igaz? Így teremtette a Jóisten, és még az elődöktől is, aki a világra hozta, attól is ugyancsak odafigyelés, és annak a figyelmeztetését tudomásul veszi, akár mennyire kis tehetetlen vagy tudatlan kis állatkáról van szó. Van nekem egy ótom, és hát elég sok pénzt követel tőlem, és mikor megyek rendszeresen a revízióra, hát akkor nekem szépen feltüntetik, hogy miket cseréltek ilyen. Levegőszűrő, hát olajszűrő, hát üzemanyagszűrő. Hát mondom, mindki kell ezt cserélni. Hát, ha nem mehet egy kicsit többet, hát legyen kevesebb az a számlám. Megfizetett későn duplán, azt mondták nekem. De aztán én sokáig elgondolkodtam rajta, miért is van annyi szűrő? Miért kell megszűrni az olajat? Nem elég, ha tisztán tesszük bele? Miért kellenek mindezek? Régtől fogva tudom, és nem is zúgolódom, elfogadom ugyanúgy, mint az előbbit, hogy így van elrendelve, mert a környezetünk felettébb szennyezett. És mikor a motor beszívja a levegőt, akkor vele együtt, ha nincs szűrője, levegő szűrője, jól mondom technikailag nektek, nehogy a végén majd ne értsétek meg, amit mondok, átszűri, hogy ne menjen bele az az ártalmas szennyeződés, ami a levegőben van. Ugyanúgy az olajszűrő a motornál működés közben kopások vannak, és megtelik az olaj olyan szennyeződésekkel, amit ugyancsak szűrni kell, különben ráfizetünk, hamar élete végéig ér a motor, és másat kell vásárolni, és így tovább. Na, Pál apostol szellemi értelemben is ezeket látta és értékelte. Utána én is. Nagyon aggódom én azért, amit látok mai világunkban, nem kevés esetben a gyülekezeti életbe, családok életébe, mintha túl drágába kerülnének a szűrők, és ezért vagy kiiktatjuk, vagy nem is cseréljük. Tesszük magunkat, hogy az nem része úgyse a mi motrunknak, az megy úgy is. Aggódom, és azért is kaptam Istentől ezt az üzenetet, hogy én ezt próbáljam terjeszteni. A múlt hét folyamán is a gyülekezetekbe ehhez hasonló tanításokat mondtam el, mennyire fontos lelkünk számára, hogy mi tudjuk, mi az ellenségünk. És védekezzünk ellene, nem csak, hogy védekezzünk, óvakodjunk, hogy is mondja az írás. Minden, ami gonosznak látszik, próbáltok ki. Bizonyosodjunk meg, hogy gonosz. Vagy hogy is van írva? Attól őrizkedjetek. Ne próbáljátok ti azt ki, hogy mit hoz az magával, mi lesz a következménye. Minden, ami csak gonosznak látszik. Másik helyen azt mondja az Úr igéje, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Ez lenne ma délelőtt a feladatom, hogy azt a drága szellemi ellenállást, immunrendszert, amivel megáldott a Teremtő, azt megerősítsem a mai ige hirdetés által. És mélyen meg vagyok győződve, hogy úgy állsz fel a padból, ahol most ülsz, hogy meg fog erősödni benned a tudat, hogy azért nekem nem minden jöhet, ahogy van, hanem az Úr által számomra felállított filtereket használni fogom. Rendbe tartom, karba tartom, és vigyázok lelki, szellemi világomra, hogy ne tudjon bennem kárt tenni az ördög. Pál apostol az 1 Korintus 15-ben a feltámadást vitatja, és az egyik nagy szennyeződés, lelki szennyeződés abban az időben is ebből is állt, hogy tagadták a feltámadást, vagy ha nem tagadták, legalábbis nem foglalkoztak ezzel a ténnyel, mellőzték, és hát ami akkor volt a menő, azt használták, arra figyeltek oda. És azért hozza fel az apostol ezt a kifejezését, hogy hát naponként halál révén állok, azaz ki vagyok téve, reckér az, a jövőm, az életem. Ti tudjátok, mi mindenem mentem át, mondja más helyen a levelében az apostol, és leírja azokat a sok szenvedéseket, ami mind amiatt történt, hogy nem mindent tudott elfogadni, amit a korabeli emberek, vallásos emberek, vagy nem vallásos emberek hittek, vagy hirdettek. Ti ki vagytok választva? Engem is kiválasztotta mindenható, és beírta a nevemet az életkönyvébe 1965. január 11-én, péntek este, megtérésem, bűnbánatom, töredelmes bűnbánatom napján. Felírta a nevemet az életkönyvébe, és azóta annyit foglalkozott velem, de annyit, gyakran elérzékenyülök és sírok e felett. Elgondoltam drága elődeimet, akik már testük a temetőben van ott a faluba, ahol én születtem és éltem. Éveken át tiszta igét hirdető kedves elődök elmentek, De egy emberre miért kell ennyit áldozni, Uram? Megadta az Isten, hogy a világ leghíresebb prédikátorainak a tanítását hallgassam. És hát sokszor az embernek eszébe se jut, hogy jó, hogy itt van, örülünk, hogy itt van, ha pedig a mindenható annyi eszközt használt érdekünkbe. A testvérem emlegette a növény, az imaórán a növény életútját, és hogy azzal mennyi baj van a magvetéstől egész addig, míg a gyümölcsét átveheti az, aki plántálta vagy vetette, addig sok minden történik, de velem is így van. Ahogy hozzátok bejöttem az épületbe az este, akkor is eszembe jutott, hogy mi mindent pazarolt rám a mindenható. Mennyi kedves istenfélő embernek, rokonnak, testvérnek a jóra intő szavát kellett halljam éveken, évtizedeken át. Vajon mikor termem meg annak a gyümölcsét? Mikor fogja látni az én uram, hogy már végre gyümölcsözik, terem? Az én szüleimtől oda mehettem, ahova akartam. Ők még csak az iskolába, Zilahra, ami 5 kilométerre volt a mi falunktól, még csak a szülőértekezletes tudtak bejönni szinte soha. Oda mehettem, ahova szemem, szám, agyam, gondolatom vitt, hívtak a barátok, de mégsem mentem, ez volt benne az érdekes. Emlékszem, volt egy rokonunk a városba, aki istenfélő ember volt, és meghívott engem többször, és azt mondta, mikor, mert ilyen benlakók voltunk, mikor a városba kaptok kimenőt, akkor neked itt mindig van nálam a helyed, és várlak szeretettel. És éreztem, hogy a bácsi nagyon tisztel és nagyon szeret, de fegyelmez is. És azt mondja nekem, hogy a többek között egyszer, hogy én már utána néztem, hogy hol jársz. Istennek hála, nem kaptam különleges kihágásokat. Tudom, hogy a te szüleidnek nincs módjába, hogy tégedet nyomon kövessenek, hogy hol jársz. És az Isten az én 4 fiam mellett még téged is oda tett a szívemre, hogy gondoskodjak rólad. És van itt nekem egy nagyon egyszerű tanácsom. Tudod, hogy egyszerű ember vagyok, de ezelőtt 2 évvel az akkori államfővel is személyes beszélgetése volt ennek a bácsinak. És néztem Jóska tatát. Mondom, tényleg? Igen, azt mondja, ott is voltam. És kértem bebocsátást, mert küldve voltam, elmondtam ilyen okok miatt, de arra nem térek most ki. Csak azt mondja nekem a többek között, tanuld meg, fiam, egy életre. Magadnál mindig jobb barátokat keres. Mert ha a barátaid náladnál jobbak, akkor te egyre jobb ember leszel. Ha barátaid náladnál rosszabbak, akkor teljes esélyed van meg arra, hogy egyre jobban romlasz. Éreztem, hogy minden szó, minden betű átjár egészen engemet. Tudtam én valahol ezt az igazságot, de most az Úr a mindenható nekem címezte. És én megértettem. Azon kívül a gyülekezetbe számtalan esetben foglalkozott velem az Isten. Mind e mai napig vannak emberek, akik engemet intenek. Szemmel kísérik életutamat, vigyáznak rám. Még arról nem beszéltem, hogy Isten angyalai is vannak az őt félők körül. Drága érték vagy, ne felejtsd el. Nem lehetsz a farkas prédájává, te krisztusi bárány. Nem lehetsz. Életem részei azok a sok szép események, amik engemet értek ebbe az életbe. És hát nem úgy, hogy akkor vettem volna éppen észre, hanem később sokkal inkább, és olykor igehirdetéseimet fűszerezem ezekkel az igazságokkal is. 10 kilométeren felüli távolságot tettem meg, 6 éven át minden héten 2-szer az ottani gyülekezetbe, Szilágy Sámsonból Kövesdre, erdőn, mezőn, völgyen, hegyen keresztül, nappal mentem, éjszaka jöttem. Egyetlen egyszer történt meg, hogy nem, a 6 év alatt, hogy nem jöttem haza. De mobiltelefon akkor még hírű se volt. Nem tudtam értesíteni a társamat. A társam egész éjjel állt az ablakba, és nézett, hogy nem jön, nem jön, nem jön, nem jön. Másik reggel megjöttem, kisírt volt a szeme, és azt mondta, hogy ha lehet többet, ilyet ne csinálj. Jó. Ezért én úgy megfogadtam a szavát, hogy Székelyföld mélyéről, vagy akár hol fejezem be vasárnap este a szolgálatomat, most annyi jobb, hogy autóba ülök, azt eresz haza. Van úgy, hogy megérkezem 4 órakor hajnalba, egyszer az is megtörtént velem, hogy éreztem magam a városban, akkor még Margitán szolgáltam, hogy nagyon imbolyog alattam a kocsi. Hát a fejem imbolygott a fáradtságtól, az álmosságtól. Nagy hó volt, és behúztam az utcába, ahol én laktam, és a vaskapu előtt megálltam, és azonnal ráesett a fejem a kormányra, és aludtam egyet. Érzem, hogy nagyon fázok. Felveszem a fejem, hallom, zúg a motor, és látom, előttem van egy kapu, gyorsan fékezek. És azután elnevettem magam. Hát, milyen jó, hogy nem valóság. Valóságám, fáradtságom miatt ott azonnal elaludtam, és hát nem mentem neki a kapunak, mert már a motorom működött, zúgott, mert nem fogtam fel azt se észre. Na csak a lényeg belőle az, hogy az én Uram megoltalmazott, megvédett, minden időbe törekedtem hazamenni. Egy téli este ebből a községből bányász helyiség volt, nagyon kevés magyar van benne, több román és több roma származású személy, de már mindenki ismert a községbe, hogy ez a baptista lelki pásztor. És minden csütörtök este 10 órakor indultam gyalog haza keresztül a mezőn. A falu végén a román bácsik laktak, előző való éjszaka rájuk ment a juhaira a farkas, és 2 juhot széjjel téptek. És tudták, hogy csütörtök lesz másik nap. A 2 szomszéd azt mondta, hogy na, nem fogjuk elengedni a hívő papot, hogy a farkasok egyék meg, ha a híveiknek nem drága, nekünk drága. És jövök, mint máskor el az utcán előttük, és látom a fehér hóba, hogy a 2 ember 2 oldalról jön ki az udvarról, és köszönnek nekem illedelmesen, románul is, románul beszéltünk, és azt mondták nekem, hogy ők nem engednek haza engemet, ott kell aludjak náluk, mert ha a híveimnek nem vagyok annyira drága, akkor ők megmutatják, hogy nekik drága vagyok, és nem engedik, nézze meg, sok oda vitt engem be, mutassa meg a véres havat, ahol előző éjszaka tépték széjjel a vadak a juhat. És hagytam, mondjanak el mindent, a végén elmondtam én is nekik. Figyeljenek ide, önöktől nagyon kedves, igazán nem fogom elfelejteni az életbe kedvességüket, és amint látjátok, nem felejtem el. De ha az Isten engem a farkasnak teremtett, és úgy végezte, hogy én ott kell valahol a farkas fogai között halljak meg, akkor önök elhiszik, hogy nem tudnak megvédni. Hát azt mondta, igaz, ha az Isten magát arra teremtette, akkor mi nem tudjuk megvédni, még ha akárhova visszük el, akkor se. Na akkor engedjék, menjek nyugodtan haza, mert a feleségem nem tudja, hogy én itt alszom, és ő egész éjjel nyugtalan lenne. Na jó, de a jó indulatunkat érezze meg legalább. Mondom, nagyon köszönöm, és tisztelem, és elindultam. És ahogy befordultam a mezőúton, egy parcella föld választott el az erdőtől. Én nem mentem 500 métert ezektől az emberektől, amikor a farkas ki is jött. Nem rohant, határozott, kimért léptekkel jött, egyenesen közel hozzám, vagy 50 métert. Most is nem érzem jó magam, mikor csak annyi év után beszélek róla. És tudtam, hogy az a módszere ennek a vadnak, hogy az áldozatát kikészíti idegileg. És eljön hozzám 50 méterre, megfordul velem párhuzamos irányba, és ketten megyünk, ő se gyorsabban, se lassabban, mint én. Nézünk egymásra. Hódvilág volt, nagy hó volt, és mentünk fölfelé. A táskám a kezembe volt. Az a vigaszon volt, hogy a dombon túl van egy tanya, és ott sok kutya van. Máskor mindig féltem azoktól a kutyáktól, most örültem, bárcsak idejébe vennének észre. Úgy is történt az úr, küldte őket, alig Ropogott a hó a lábom alatt, már azok hallották már, még őket nem is lehetett látni, már hallottam a hangjukat. És rohantak felém, de nem felém, hanem az utitársam felé rohantak, és elűzték tőlem, és akkor imádkoztam, és hálát adtam. Onnan indultam el, hogy Isten titeket nem a nagy ellenségnek, a régi kígyónak, nem a farkasnak szellemi értelemben teremtett, hanem titeket az ő dicsőségére teremtett, nálatok Isten befektetett évtizedeket, annyi munkát, annyi töredelmet, annyi imádságot, annyi könnyet, elődeitek könnyeit, amit soha még lemérni se tudjátok. Ti becses emberek vagytok. Ti nem lehettek az ördög prédái. Mi több, nem csak kiszemeltjei vagytok az ördögnek, akiket szívesen még ma, ha tudna, ha meg volna engedve számára, az ördög számára, akkor minket, hívőket egy nap alatt mind elnyelne, mert van hozzá képessége, ereje. Csak van egy nálánál dicsőségesebb hatalom, aki az ő parancsszavával megtiltja, hogy annál többet tegyen ellenünk, mint hogy kísért minket. Az apostoli időbe tehát támadva volt a hívők serege a feltámadás elleni tanokkal. Már elterjedt, hogy Krisztus él, és feltámadott. És hirdették az apostolok, mások pedig ellenet beszéltek és szóltak. Ezért jött létre, hogy az apostol bárány támadta a fenevadat. Hát még ilyet én nem láttam, de igaz. Pál apostol nem hazudott, amikor ide írta a levelében, hogy ha nem lenne feltámadás, akkor hiába hadakoztam, viaskodtam a fenevadakkal, ha nincs feltámadás. De mivel van feltámadás, ezért nem hiába viaskodtam, és a júdabeli oroszlán Jézus Krisztus személye diadalmaskodik, győz a mi időnkbe is. Áldott legyen az ő szent neve. Titeket nem csak arra akar fölhasználni, hogy egy megvédett kis nyáj légy, hogy megőrizzen téged és megsegítsen, hanem arra is felkészít, az szellemi immunrendszerünk nem csak védekezik, hanem minden idegen dolgot támad. Honnan van az, ez az óra nem jó, még itt van, mert nagyon siet. Honnan van az, hogy az ember testében, ha bekerül egy idegen tárgy, bizonyára megtörtént veletek is, valahol csak egy pici kis szálka ment a kezetekbe, de még elmondom, addig először beszeretném mutatni, magyarázni, hogy azok a keresztény közösségek, ahol nem fáj semmi, minden jó van, ahogy van, ott valami nincs a rendjén. És hogy a ti elődeitek, akik voltak a ti szüleitek, nagyszüleitek, odafigyeltek arra, hogy étkeznek, hova járnak, hogy öltözködnek, a legapróbb részletekig, én nem szégyellem mondani, hogy az én nagyszüleim nem engedték meg maguknak, hogy vasárnap leszakítsanak egy szál virágot, annyira tisztelték és félték az Istent, és ma gúnyosan emlegetik olykor még a szószékről is, pedig nem kellene, mert az a Szentlélek, aki nagyapámat akkor intette, most nekem azt mondja, hogy vigyázz, hogy mit nézel az interneten. Ugyanaz a lélek, csak a tilalom, vagyis a veszély változott, de a lélek ugyanaz, és ne próbáljátok ellene beszélni. Nos tehát, az élő test észreveszi, ha valami idegen van a levegőbe, a testünkbe. Most kezdem elmondani, hogy velem számtalanszor megtörténik. Én nagyon szeretem a természetet. Én belefáradok a beszédbe, nekem nincs nehezebb munka a világon, mint beszélni. Én szívesen hallgatok 2-24 órát, én megtettem 100-150 kilométert a feleségem mellettem az autóban, már többször kipróbált. Meg ha megérkeztünk, annyit mondtam, hála Istennek. Végre, azt mondja. Végre. Ennyi utat megtettél, egy szót nem szóltál egész úton. Tudod már, mondom, hogy ilyen vagyok. Most már könyveled el így, hogy van. Nem sokat fogok már ezután változni, mert már eltelt az idő. De elgondoltam, hogy a mondtam a természetet, hogy én aztán abba pihenem ki magam, ha kimegyek a kertbe. És ott vannak a virágok, ott van, amit palántol a feleségem. Kiszedem a gyomot, de az nekem annyira kellemes. Ilyen munkában sokszor kapok egy-egy szúrást, ütést a kezembe, de akkor észre se veszem. Aztán reggel, mire fölkelek, látom, hogy érzem, hogy az a kis tövis, ami a tegnap a kezembe ment, kifele jön. És az úr mutatja nekem, hogy a te egész éjjel a te egész immunrendszered ez ellen a szálka ellen dolgozott. Egész éjjel. Nézd meg, hogy most nem úgy van, mint a tegnap, kijebb van, meg annyian dolgoztak ellen, egy kicsit kijebb nyomták, és körbevették, már folyadékkal, mindennel ott körülötte, el akarja szigetelni a testtől, mert az nem odavaló. Na így van a bűn az emberrel, a lelki világunkban. És mondta az úr nekem tovább, tudod, ha egy halott embernek a kezébe szúrsz akármilyen nagy tövisset, nem fog reggelre megvörösödni a keze, biztos. Pontosan olyan marad, mint ahogy volt a tegnap, mert halott. Az a család, az a személy, aki lelkileg él, annak van érzéke, szellemi érzéke, és ami idegen, azt nem tudja elfogadni. Nagyon kérlek titeket, testvéreim, nem minden arany, ami fénylik. Jól jegyezzétek meg ezeket az egyszerű közmondásokat, szavakat. Ez nagyon igaz, és benned csak egy darabig ellenkezik ez a lélek a rosszal, a bűnnel szembe. Egy idő után pedig elnémul, elhallgat, mert meggyengül végleg szellemi immunrendszered, aztán mindent elfogadsz úgy, ahogy van. Júdás is testvér lesz neked, Péter is testvér, ez mindegy, most akárki lesz, mindegy. Pedig ennek nem lenne szabad így lennie. Mindeneket megvizsgáljatok. Ami jó, azt megtartsátok. Ma délelőtre szántam azt is, hogy azokról az ellenségekről, szellemi ellenségekről szóljak, ami itt Magyarországon is, meg nálunk Erdélyben is, Romániában nagyon elterjedtek, előre haladtak, és nagyon sok veszélyt jelentenek a gyülekezetre, személyes életünkre, lelki világunkra. Ezek pedig az idegen szellemi erők. A Pál apostol szavát választva, viaskodni a fenevadak ellen, hát ennek képében a mindenfajta mai idegen szellemi erőktől vezérelt babonás, varázslás, a tévé és minden módon kínált horoszkópok is annyi minden temérdek kárt tesz a hívő ember életébe. És mivel ti tudjátok, hogy drágák vagytok Isten előtt, nagyon oda kell figyelnetek, mert ha a hívők közül ejt el valakit az ördög ilyen módon, az sokkal nagyobb kár, mintha egy hétköznapi embert akárkit ragadna el. Nagyon vigyázzunk. Hát én néhány dolgot felsorolok. A munkásságom idején a 26. éve vagyok aktív lelkipásztor, de nem csak azóta vagyok, miután felavattak, hanem előtte is az voltam. Csak akkor nem voltam még felavatva, de amiután megtértem Istenhez, a lelkipásztori karizmát, ajándékot kaptam Istentől. És nem tudtam soha azt mondani a farkasra, hogy bárány, sem a bárányra, hogy az farkas. Még a kutyára sem mondtam soha, hogy farkas. A farkas az farkas, a kutya az kutya, a bárány az bárány marad előttem. És ennél fogva Isten adott olyan kegyelmi időt, meg ajándékot az életemben, amikor nagy eseményekben lettem eszköz Isten kezébe, hogy valakiknek az életébe észrevegyem, vagy felderítsem ezt a borzasztó veszélyt, bűnt, amikor valakik valamilyen módon prédául estek a szellemi támadásoknak, varázslásoknak, vagy ehhez hasonló. Az egyik evangelizációs összevételen vendégképpen szolgáltam, és az ajtónál, amikor mentek kifele, egy idős néni, olyan összezavart tekintete volt. Ilyen látszik az én embernek a tekintetéről. És ő is kezet ad, és azt mondja, hogy nagyon szeretne velem csak bár egy 10 percet beszélni. Mondom, tessék visszaülni a padba, és jövök, mi is kimennek, jövök a helyi lelkipásztorral együtt, és hármasban beszélgettünk, és elsírta magát. A mamos azt mondta, hogy én kislánykoromtól az ördög hatalma alatt vagyok. Az én nagyanyám volt babonás asszony, nem tudott meghalni, hosszú heteken át vergődött, kínlódott, ő tudta, mi a baj. Nem halhat meg addig, míg valakire nem hagyja rá azt a babonás szellemet, ami ő rajta volt, de nagyon szenvedett már meghalni, nagyon szeretett volna. És azt mondta egy adott napon a leányának, már mint ennek a néni anyukájának, hozd már ide Évát egy kicsit, simogassam meg. És oda hívta azt a kis unokáját, lányunokáját, és egy kicsit csak megsímogatta. Mindjárt a mama a fal felé fordult, meg is halt. De a gyermekre szállt rá ez az átok, ez a borzadály. És úgy élte le az életét, közben gyülekezetbe járt, bemerítkezett, és ott élt a gyülekezetbe. Az úgy sírt szegény mama, most ő nagymama, idős mama volt, és kérte a tanácsomat, hogy mit tehet. Ő nem akarja ezt az átkot senkire ráhagyni. De még azt nem mondtam, hogy kaphatod ajándékba is ezt. Kapsz egy nyakláncot ajándékba, nem tudod, hogy milyen lelket kaptál vele. Kapsz egy gyűrűt, vagy akármilyen más tárgyat ajándékba, egy könyvet kapsz, amivel együtt kapsz egy olyan szellemi átkot, egy olyan megkötözést, hogy nem fogsz tőle szabadulni, akár mennyire akarod. Lehet egy életen át. Ne legyen neked minden mindegy. Az egyik összejövetelen, hétköznapi összejövetelen. Látok egy új arcot az összejövetelen. Nagylánynak néz ki első látása, nem tudtam, hogy már édesanyja. Az ige hirdetésem után imára adtam alkalmat. És mások is imádkoztak, de ez a vendég, ez olyan szépen imádkozott, egyenesen elragadtatóan. És végig hallgattam az imáját, és úgy gondoltam, hogy az összevetel végén megkérdem, hogy valamelyik városból jött haza, bibliás, gyülekezeti élete van a hátterébe, vagy mi van? Igen, ám csak, mikor befejeztem a szószéki szolgálatomat, ahogy leléptem a lépcsőn, hogy menjek le, ő fölállt, és elsőnek kimenekült a teremből. A szellemi erők ismernek engem, emlegetik a nevemet, még jobban az Úr Jézust, és félnek tőle. Mivel bennem van az Úr, ezért ez történik, hogy elmenekülnek, ha lehet, a találkozástól, a beszédtől. Nos, hát távozik a gyülekezet, és a takarítónő, egy öreg mama, rákérdezek, ketten maradtunk már utoljára indulván ki a gyülekezetből, Róza mama, ki volt az, aki olyan szépen imádkozott itt ma este? Jaj, Bandi testvér, ne tessék kérdezni. Az egy megszállott, az egy démonoktól, gondolom, mitől, nem létezik ilyen szép imát, mondjanak a démonok, hát hogy lehet ez? És ömlik a mamából, és végül kimondja, hogy nekem ez a menyem. Na gondolom, akkor azért mond rá ennyi mindent, hamar a másik oldalra álltam én is, szegény fejem. Hát azért akkor. De tessék már, ha elkezdte, akkor tessék meghallgatni. Ennek van egy gyermeke. Amióta hazahozták a kórházból a gyermeket, nem volt nekem elég 7 gyermek fölnevelni, most a 8. nevelem. Addig forgatja a gyermeket, hogy tisztába tegye, még a gyermek a keze között kékül ki, és ott halna meg, ha nem vennők ki a kezéből. Leül, és napok hosszát az üres tányérból, az üres kanállal eszik. Ha kivesszük a kezéből, esik össze, habottúr, és nem lehet nézni a kinyát. Éjszaka mind a két ajtót be kell zárjuk, a kaput is, mert ha nem. Föl kell éjszaka, és kirohan a lakásból, és erdőn, mezőn hajnalig fut, és ömlik a mamából, ömlik. Hát még ezeket elmondta, én úgy éreztem, hogy valami van, amit én meg kell tegyek. És azt mondtam, tessék ide figyelni. Vasárnap a kultúrban lesz összejövetelünk, egy evangelizációs meghirdetett alkalom. Ott leszek a feleségemmel, ha élünk. És mikor vége lesz, akkor én meglátogatom az ön fiát, meg a menyét. A feleségemmel együtt, de kérdezze meg tőlük, hogy fogadnak-e, elmehetünk-e, mert nincs semmi közünk egymáshoz amúgy, csak a mama tagja a gyülekezetünknek. Jó, megkérdem. És mikor a kultúrban vége volt az összevetelnek, akkor oda mentem a mamához, és kérdeztem, hogy mit mondtak a fiatalok. Hát tessék jönni, azt mondták. És elmentem a feleségemmel. Hát testvéreim, ott igazán tele volt még a levegő is démonokkal, szellemi erőkkel. Olyan szellemi tartás kellett nekem akkor, amit az Isten kölcsönzött, adott nekem arra az időre, pillanatokra, amikor éreztem, mint a darazsak körülöttem úgy zsongtak ezek a szellemi erők. Köszöntem, mondtam, ki vagyok, és kérdeztem, hogy vannak. Na, a férfi előállt, a szegény elmondott mindent. Mondta, hogy Moldovától elkezdve Magyarországig, ahol csak kolostorokat, ahol csak ilyen-olyan szerzeteseket, meg milyen embereket tudtak mindenhova, és elkezdte a sírást a férfi, és azt mondta, hogy az összes pénzem, vagyonom ráment, elfogyott, minden nincs tovább. Egy nyugodt éjszakám nincs. Igen, mondja a fiatalasszony, ma is a szomszédból anyukámtól átjött a nagy béka a mi udvarunkra, és én egy elátkozott családnak vagyok a sarja. Apám öngyilkossággal végezte, bátyám milyen bányai balesetbe halt meg, már csak én vagyok, és én következek, és én el vagyok átkozva. És megvártam, még mindent kiöntöttek, és mindent elmondtak. És akkor jó, ránéztem, a házaspáros megint megszólal, a férfi is azt mondja, Bandi úr, ha megmenti a családomat, ha segít nekem azon, hogy a feleségem megszabaduljon, akkor én nem bánom, térjen meg, legyen hívő, keresztelkedjen meg, nem bánom, csak ennek legyen vége, mert érzem, hogy elérkeztem a bíróképességem utolsó határáig. És akkor belesírt a fiatalasszony, biztos el fog hagyni a férjem engem, ha ez így megy tovább. Ránéztem a rózsamamára, és azt mondtam, hogy ezelőtt két héttel adtam magának egy tiszta új Bibliát. Megvan még? Meg. Ma tessék behozni. Akkor a Biblia ott volt az asztalon, és rákérdeztem, hogy milyen könyveket olvasnak, mivel foglalkoznak. Hamar kiderül az ördög ravassága, álnoksága. Persze, ilyen-olyan álommagyarázó könyvek, meg bizonyos olyan imádság, úgynevezett imádságos könyvek, amik tele voltak olyan kötelekkel, amit aki azt olvasta, annak tekeredett a kötél a testére, a szellemi testére, és kötözte meg. És rákérdeztem a fiatalasszonyra, mondja meg őszintén nekem, akar-e megszabadulni önettől a gyilkos szellemi erőtől? Nem könnyen válaszolt. Látszott, hogy úgy mozog az egész teste, az egész szellemi világa remeg. Mondom, kérdeztem valamit, tessék rá egyenesen válaszolni, mert kitérő választ akart adni. Tessék válaszolni, akar-e ön ettől a köteléktől szabadulni? Végre kimondta, hogy igen. Akkor a könyvet, amit kihoztak, amit leginkább annak tartottak, mert én elkezdtem mondani, hogy én és a feleségem böjtölni fogunk, és már úgy nézett ki az asszony, persze a fiatal asszony, úgy nézett ki, hogy halál sápat volt, le volt soványodva, tönkre volt menve. Hát gondoljátok el, fél éjszakákat futkostak két-három ember a mezén utána, hogy fogják el. Szóval valami borzasztó még elmondani is. És kérdem a férfit, hogy válassza ki a Biblia és a könyvei között, mit akar ezután követni, olvasni. Arra tegye rá a kezét, az habozás nélkül rátette a kezét az új Bibliára. Na mondom, ezeket a könyveket azonnal eltüntetik a lakásból, de tűzbe tegyék, nem elteszik valahol a szekrény mélyére, hanem a tűzbe teszik. Ebben a lakásban ezeknek többet soha helyük nem lesz. Szót fogadtak. Böjtöt vállaltunk négyesbe, meg a mama, a Róza mama az ötödik, és két hétig nem tudtam arra menni. Két hét után mentem, a mama nyitotta mindig az imázó ajtaját, és ő volt mindig az első, meg a második többnyire az összevetele. Megérkezem, jön a rózsamama, kezét a fejére tesz is. Jaj, Bandi testvér, áldja meg az Úr a testvért. Áldja meg magát is, mondom. Ne csak engem, mi a baj? Mondja hamar, hogy mi a baj. Hát akkor este, mikor elmentek vasárnap este maguk onnan, és elégették a könyveket. Tetszik tudni, nem kell többet bezárni az ajtót. Nem fut már sehova. Addig, mióta itt van, itt a mi lakásunkban az én menyem, addig azóta semmit nem dolgozott. Most reggel idejében fölkelt, tisztálkodott, mosogatott, kiment a kertbe dolgozni. Nincs semmi baj. Nem eszi már a levegőt, az üres tányért. Akár mi van, olyan tessék úgy hinni, mint egy bárány. Olyan kedves menyem van, hogy nincs ilyen senkinek. Na mondom, ez nagyon jó, ha így van, dicsőség Istennek érte. Az Úr megszabadította. Én nem folytatom ezeket a dolgokat. Megtudjátok, hogy Kelet-Európa levegője tele van misztikákkal, tele van mindenféle szennyes kötelékekkel, ami már annyira beférkőzött a lakásatokba, hogy minden képernyőn rátok vigyorog, rátok mosolyog, és mind a lovasok dobják a kötelet, hogy megfogják a paripát, úgy dobják a képernyőn gyermekeitek nyakába, unokáitok nyakába, a ti nyakatokba ezeket a kötelékeket. Jöttem, hogy mondjam, hogy szellemi immunrendszeretek fel kell épüljön, meg kell erősödjön. Persze azzal is jár ez, hogy hamarosan azt fogják mondani valakik, hogy különcködtök, meg ilyen-olyan fanatikusok vagytok. Ne higgyétek, nem azért van a motoron filter, mert fanatikusabb a motor a másiknál, hanem mert arra szigorúan szükség van. Vigyázzatok, kikkel barátkoztok. Azt olvastuk, hogy ne tévelyegjetek, jó erkölcsöt megrontanak rossz társaságok. A jó atya adjon kegyelmet mindannyiunknak, és segítsen meg bennünket arra, hogy Krisztust válasszuk a szó igazi értelmébe, és az ő lelke tanítson meg minket Isten útján járni. Akik ezeknek a szellemi erőknek valamennyire is hatása alatt vannak, azok az összejöveteli alkalmakkor is kötve vannak. Úgy, mintha lefognám a fél szemedet, úgy, mintha bedugnám a fél füledet, vagy mind a kettőt. Itt vagy, de nem érted, még irritál is, még bosszant is, ha neked olyat beszélnek innen. Hát csak nem gondolják, hogy még a személyes életembe is beavatkoznak. Nem, mert már oda rég beavatkozott más. Már nem vagy ura helyzetednek. A nagy ellenség avatkozott bele. Meg kell szabadulnod. Akarnod kell megszabadulni. Azt mondták nekem némelyek, hogy nem félek, hogy megbosszulják a démoni erők a családomon azt, hogy én ezekkel szóba álltam. Hogy megtörtént, mert nagyon sok, most csak utólag egyet mondtam el, nagyon sok esetem van, aminél, nehogy úgy nézzetek rám, hogy én ördögűző vagyok, mert azt se tudom jóformán, hogy mi az, de az Isten rávezetett adott pillanatba, és megmutatta nekem, hogy mit kell tennem. És hogy az Isten népe meg kell tisztuljon. Ha a nevünk hívő, akkor az életünk is azzá kell legyen. És hívő azt jelenti, hogy az élő Istenbe, az örök igaz Istenbe hiszünk teljes szívvel. És nem csak hiszünk, hanem parancsolatait megtartjuk, és neki mindenben engedelmesek leszünk. Kezdem úgy látni, úgy érezni, hogy erősödtetek ma délelőtt, onnan tudom, hogy én is erősödtem. Dicsőség Istennek örökre. Amen.